Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobcast mai adása. A mai etapban Rana Rász, vagy más néven Görgei Etelka írónő Csodaidők című sorozatáról, illetve az Időcsodák című új tetralógiájáról fogunk beszélgetni. A beszélgetőtársaim ma este Benkő Szabó Zsanett, a Lúthien könyvvilága bloggere.
Sziasztok!
És Rudolf Panka, irodalomterapeuta, mindketten nagy Csodaidők rajongók.
Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Én pedig Benkő Marianna vagyok, a Próza Nostra főszerkesztője. A mai beszélgetés apropóját igazából az adja, hogy bár ugyan a Csodaidők nem mai megjelenés, a gyakorlatilag párhuzamos vagy alternatív történetét jelentő Időcsodák sorozatnak most jelent meg a negyedik zárókötete, úgyhogy így úgy gondoltuk, hogy jó lenne erről a sorozatról beszélni, mert én legalábbis sokszor azt érzem, hogy méltatlanul kevés szó esik róla. Fantasztikummal foglalkozó körökben, nyilván nem azt mondom, hogy egyáltalán nem, de azért nem is nagyon sok, úgyhogy erre gondoltam, hogy jó lenne erről egy kicsit beszélgetni, és így, hogy belecsapjunk csak egy ilyen könnyed felvezetésként a beszélgetésbe, szeretnék titeket megkérdezni, hogy igazából hogy meg mind kerültetek kapcsolatba a regényekkel, rögtön megtetszettek, nem tetszettek meg rögtön, mi volt a benyomásotok róla?
Én a szerzővel úgy kerültem kapcsolatba, hogy 2005-ben elolvastam az egyik fanfictionjét, mert nem tudom, hogy mennyien tudják, de ő a Harry Potter fanfiction közösségből indult, Enakma néven, és én nekem nagyon megtetszett a stílusa, ezért mire oda került a sor, hogy 2006-ban megjelent a könyve, ugye a folyamat ott is átéltem, mert rakott föl belőle részleteket, tehát aki már ott a Merengő honlapján is rajongott az írásaiért, azok közül sokan ugye a könyvet is várták, és hát én ott voltam 2006-ban, december 9-én a könyvnek a megjelenésén, tehát én így úgymond már rajongóként kerültem kapcsolatba egyáltalán a könyvvel.
Én valamivel később megjelent Csodaidőkkel találkoztam először. A moly.hu könyves közösségi oldalon ennek a könyvsorozatnak van egy nagyon elhivatott rajongótábora. Biztos nem csak ott, de hogy ott azért ez így nagyon látványos, és egyre több olyan ember olvasta, akiket ott figyeltem, adtam a véleményükre, és mindenki mondta, hogy ez nagyon jó, ezt el kell olvasni, és akkor egyszer a könyvtárban meg is találtam, és akkor elkezdtem olvasni, és nagyon hamar én is az elhivatott rajongótábor egy tagja.
Ez tök jó, hogy így emlegetitek, mert nekem ez az egyik legnagyobb benyomásom a könyvvel kapcsolatban, hogy rengetegen szeretik, tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon komoly rajongó bázisa van, ugye a Molyon is mindenki várta már most az Időcsodák negyedik kötetének a megjelenését, és tényleg nagyon sokan biztatták az írónőt, meg pár éve volt is egy közösségi gyűjtés arra, hogy ugye folytatódhasson az Időcsodák, amit csak azért emlékszem, mert én abba belecsatlakoztam, és akkor én is támogattam ezt, az Időcsodákat én még nem olvastam. Úgyhogy szerintetek ez minek köszönhető? Mi a ti véleményetek arról, hogy miért van egy ilyen nagy közönség a könyv körül? Ami összességében, hogyha így mondhatom, nem azt mondom, hogy teljesen szokatlan a hazai fantasztikumban, nyilván vannak rajongótáborok, de hogy nem tudom, valahogy a Csodaidők rajongó közösségét elhivatottnak érzem, tehát sokkal elhivatottabbnak, mint adott esetben más könyvek vagy sorozatok rajongóit.
Ez egy jó kérdés, és egy nehéz kérdés, és szerintem csak így találgatni tudok, és több összetevője is lehet. Az egyik összetevő szerintem mindenképpen az, hogy nagyon hamar lehet kapcsolódni a szereplőkhöz. Ugye azt elmondhatjuk, hogy három főszereplőnk van, és a fejezetek váltakoznak az ő szemszögükből. És nagyon különböző életkorú, különböző nemű szereplők, és hogy szerintem mindháromhoz viszonylag könnyű csatlakozni, van, akihez mondjuk kicsit később tudunk így jobban kapcsolódni, és hogy ez nagyon fontos szerintem egy történet kapcsán, hogy érezzük azt, hogy ez a szereplő úgy fontos lett nekünk, úgy érdekel, hogy mi van vele, érzelmileg reagálunk arra, hogy vele mi történik, kíváncsiak vagyunk rá, szóval, hogy nyilván sok ilyen történetet tudunk, de mondjuk itt talán azt mondanám, hogy ez lehet az egyik összetevő, hogy én például nem is feltétlenül az átfogó, hosszas cselekmény miatt nem tudtam letenni, hanem azért, mert hogy így szerettem ezekkel a szereplőkkel időt tölteni, és már az is izgalmas volt, hogy ők mit, hogy élnek meg, lehet, hogy nem is, nem tudom, éppen nem történtek olyan nagy fordulatok, de hogy így a belső világukba bele tudtunk látni. Illetve egy másik összetevő szerintem az lehet, hogy ennek a könyvnek a világa éppen megfelelő módon tér el a miénktől. Tehát, hogy nagyon sok minden ismerős, majd nem tudom, erről lehet, hogy így fogunk beszélni, tehát, hogy nem ilyen elrugaszkodott jövőbe játszódik, amihez már nem tudunk kapcsolódni, de pont annyiban más, ami meg nagyon izgalmas, hogy ez ismerős is, meg nem is, és hogy ilyen pont jó mértékben találta el az alkotó szerintem azt, hogy a kíváncsiságunkat is fenntartja, de bele tudunk helyezkedni, mert hogy sok minden ismerős. Én így első körben ezeket mondanám, aztán majd ti még elmondjátok, hogy szerintetek mi lehet.
Igen, ez egyébként tök jó, de meg alapvetően rám is igaz, mert hogy én ugye sci-fi oldalról jöttem onnan, hogy olvasom ezeket a regényeket, tehát én úgy találkoztam, bár ahhoz képest viszonylag ott is azt éreztem, hogy kevés szó van erről a sorozatról, de hogy igen, valószínűleg a szereplők az egyik oldala, de én mondjuk kíváncsi lennék arra, és szerintem erre te tudsz válaszolni, hogy lehet, hogy ez hogy egy kicsit ilyen alulról szerveződő volt a közösség, nem? Hogy így a fanfiction felől jöttek az emberek, vagy mit gondolsz erről?
Igazság szerint szerintem nagyon átütő erejű, tehát ahogy az írónő ír, az már a fanfictionjeiből is látszott, és ugye magára egy közösségről szól a Csodaidők, méghozzá nagyon erőteljesen, meg annak a közösségnek ugye a pusztításáról, amire ugye a Harry Potter is kihegyeződik.
Nyugodtan spoilerezhetünk. Ugye... Ja, azt nem mondtam az elején, de hogy a Csodaidőkről azért leszünk spoileresek, vagy kicsit későn szólok, de aki hallgat bennünket, de azért a Csodaidőkről lesz spoiler, az Időcsodákról kevésbé.
Az, hogy a Harry Potterbe is ott is egy háború felé haladtak, és ugye itt ezt a Csodaidőkbe valahogy így áthozta, igaz, saját szereplőkkel és saját világgal, és ugye hát a közösséget hozta úgymond magával, és ezáltal ugye volt egy kemény mag, akikre ugye a később jövők láthatták, hogy itt már van egy közösség, akkor én is csatlakozhatok hozzá, meg kedvesek. Ezt ott a első könyvnek a bemutatóján láttam, főleg, mivel ott egy nagy csomó olyan emberrel is tudtam találkozni, akikkel addig csak interneten keresztül, e-mailben, még akkor még ezek a Skype, meg az ilyen videóhívásos lehetőségek se voltak annyira elterjedtek, és így csak írásban. Tehát még csak egy arcot se tudtam társítani. Ott meg oda jöttek hozzám, hogy te vagy Luthien Lovemagic, úristen, olvastam ezt meg ezt az írásodat például, és mondom, tehát a másik, hát ez a közösségteremtő ereje, a másik meg ugye, amit Panka is elmondott, hogy a karakterek. Tehát Judy, Gin és Jan, ők azért az ő sorsuk, és az, hogy a szerző inkább karakter központú, mint cselekmény, ezzel így bevonza az embert, hogyha az olvasó talál egy karaktert legalább, akivel tud valamilyen szinten azonosulni, meg ez nálam például változott, ugye, ahogy idősebb lettem, és újraolvastam a könyvet, hogy mikor éppen kivel. Mondjuk általában én nekem először, amikor olvastam, ugye Judy volt a kedvencem, de ő azért, mert az egyik fanfictionben, ahogy megírta Harryt, arra kicsikét, hát hasonlított jellemileg, meg sorsilag ilyesmi. Ugye a Gine nekem nagyon a ő általa megalkotott Piton egy kicsit, és jó, persze eltér, mert mások a körülmények, de ugye a fanfictionökről azt kell tudni, hogy ott felhasználnak könyves, filmes, akármilyen karaktereket, de általában eltérnek az eredeti szerző által írt karaktertől értelemszerűen azért, mert más az író, meg más a felfogás eszköztár. Na most itt én nekem azért vonzott be, mert mondom, nekem az egyik kedvenc fanfictionöm karaktereit kicsit hozták az elején, utána ettől eltértek, ami nem volt probléma. Hát később aztán Ján lett a kedvenc szereplőm, ami máig is tart. Úgyhogy azért mondom, hogy éppen mikor olvassa az ember, akkor lehet, hogy más válik kedvencé.
Tehát, hogy azt mondod, hogy nem egyszerűen csak a karakterek jók, hanem igazából így ahányszor újraolvasod, mindig egy kicsit újra tudod értékelni a figurákat, újra tudod értékelni a történetet, tehát, hogy ez soha nem egy statikus befogadó élmény, talán mondhatom ezt így. Bár ugye a legtöbb könyvre azért igaz, hogy mindig más és más, ahogy amikor elolvasod, ugye milyen életkorban elolvasod, de azért nyilván vannak olyan könyvek, amik nem tudnak mindig újat nyújtani, és akkor ezek szerint mondhatjuk azt, hogy a Csodaidők az meg kicsit mindenkinek tud újat nyújtani, tehát hogy ilyen abszolút újraolvasható élmény.
Igen, mert mindig, amikor valaki kérdezi, hogy én miért szeretem ezt a történetet, akkor mindig mondom, hogy mert szerintem interaktív, és úgymond megújul, mert mindig más gondolatot kapsz föl, vagy éppen másnak a sorsa kezd el érdekelni, vagy épp, ha olyan hangulatod van, akkor a politikai háttere, ami egyébként szerintem nagyon jól van megcsinálva, bár mondjuk bármelyik diktatúrára ráhúzható, meg ebből a szempontból most egy kicsi aktualitását is érzem a orosz-ukrán háború véget, ami
erről majd fogunk később messze tőlünk. Szerintem most ebben nem menjünk bele, de igen. Panka szeretne valamit mondani.
Csak rá akartam csatlakozni, hogy abszolút újraolvasós könyv nekem is. Tehát ugye vannak azok a könyvek, amiket elolvasunk, vagy én elolvasok, és tök jó, nagyon nagy élmény, de tudom, hogy soha többet nem fogom elolvasni bármilyen okból. És a Csodaidőket nagyon szeretem újraolvasni, meg az Időcsodákat is. Mondjuk ehhez azért hozzájárult az is, hogy amikor ugye kijön egy új rész, akkor az ember szeretne emlékezni rá, hogy mi történt. És sokszor, például most is ugye én újraolvastam az egész Időcsodákat, a Csodaidőket azt mondjuk nem, most, hogy kijött az új rész. Szerintem azért is, mert hogy egyszerűen jó ebben a világban lenni. Ez egy kicsit ugye fura, mert nagyon sok rossz dolog történik benne, nagyon sok erőszak, nagyon sok háború, veszteség, egy csomó veszteség éri a szereplőket, és azért sokszor így bántják ezeket a szereplőket, amiket ugye nehéz úgy olvasni, hogy mi megszeretjük őket, nyilván ez egy, de hogy fura azt mondani, hogy jó ebben a világban lenni, de hogy mégis egy ilyen, tehát én mindig, amikor elkezdem újraolvasni, akkor te egy kicsit olyan, mintha egyszerre lennék így a saját világomban, élem az életem, és akkor kinyitom a könyvet, és akkor szinte így átkerülök oda, és ez egy, tehát hogy van valami húzása, nagyon jó atmoszférája, és ugye az elején az ember, amikor elolvassa egyszer, akkor ugye nyilván így próbál arra figyelni, hogy ki, micsoda, mert azért sok szereplő van, és amikor újraolvassuk, akkor meg ugye az ilyen apróbb kis nüanszokat is tudjuk már értékelni.
Egyébként így jó, hogy így felsoroltatok egy dolgot, mert csomó olyan benne volt, ami szerintem tényleg nagyon jó a Csodaidők világában is, és téma szintjén is, mert hogy így említettétek ugye mondjuk adott esetben a háborút, említették azt, hogy milyen jó hangulata, milyen jó atmoszférája van, milyen jó világa van, és hogy szerintem igazából én úgy gondolom, hogy ez adja a Csodaidők egyik nagy erejét, karakter, meg a világ, de hogy szerintem rengeteg olyan témával is foglalkozik, ami meg viszont egy elég komoly hátteret teremt. Most nem csak most konkrétan, hogy akár az aktuális, akár világpolitikai és egyéb helyzetre is lehet alkalmazni, mert amikor én annó olvastam, de most is mindig újraolvasás kapcsán nem tudok elvonatkoztatni hogy nekem ez a könyv sok tekintetben olyan, mintha a második világháború előtti eseményeket olvasnánk így végig, csak nem azt mondjuk, tehát, hogy nem zsidóság van, hanem a Coven van. Azok számára, akik nem olvasták, ugye Coven egy viszonylag autonóm, vallási alapú, de mégiscsak politikai közösség a regény világában, akiknek tényleg olyan vallási előírásaik vannak, amit a külsősök, tehát akik a Covenen kívül vannak, igazából miszticizálnak. Ugye most, hogy én is elkezdtem újraolvasni, ugye például hullaevőknek hívják a Covenieket, és ez pedig nagyon jól rímel arra, hogy mondjuk milyen koncepciós perek voltak a zsidókkal szemben, de nem csak a második világháború előtt, hanem évszázadokon keresztül. Tehát nyilván úgy gondolom, hogy Görgelyet nagyon sok helyről hívta be ezeket a témákat, ezért nagyon ismerős, de ugyanakkor mégis van neki annyi egyedi íze, ami miatt be tudja rántani az új olvasókat. De ami még számomra nagyon izgalmas volt, és szerintem a számomra a regény sorozatnak az egyik központi témája, az a felelősség és az egyéni szabadság kérdése. Tehát én alapvetően ezt a két témát érzem legerősebbnek, ugye, hogy a szereplők nem csak a családjukkal, a közösségükkel, de adott esetben az egész emberiséggel kapcsolatos felelősség kérdését is boncolgatják, de ugyanúgy megjelenik rajtuk keresztül, hogy ez a felelősség hogyan kapcsolódik az egyéni szabadsághoz. Tehát, hogyha egy közösségben vagy benne, tudsz-e úgymond egyénileg szabad lenni, vagy sem, mit jelent az egyéni szabadság, és hogy nekem alapvetően ezek a regénynek a nagy hívó témái, hívó szavai, hogy nektek mik a legerősebb témák, vagy a legfontosabb témák ebből a regénybe, ti mit gondoltok erről?
Szerintem ezekhez kapcsolódik az én témám is, a megbocsátás. Ezt főleg a végén csúcsosodik ki, amikor mindjájuknak van olyan szituációja, amiben maguknak kell megbocsátaniuk, tehát inkább ez, főleg Otiánnál, aki az ellenség hadura volt, és hát a végén megtört ebben, és ugyan megtette a megfelelő lépést, tehát kivégzi az elnököt, de amit közben a családja és a közössége ellen tett, ahonnan hiába szakadt ki, ő végig a közösség tagja maradt, mert végig úgy gondol magára, Jánként gondol magára, és olyan a Pól, minthogyha azt csak úgy felvette volna. Ő például nagyon jó példája egyszerre a páfordulásnak és a tékozló fiú esetének, vagy a tékozló fiú történetének a Bibliából, ő így mind a kettőt ötvözi és jelképezi. Hát a másik talán a fontos téma számomra a megértés, tehát hogy a egymásnak a megértése, hogy a külsősök értsék meg a kávenieket meg próbálják elfogadni, hogy vannak külsősök is, akik másképp gondolkodnak, mint ők. Mert ugye a káveniek, ők eléggé merevek, és ugye az elején látszik főleg, hogy nem nagyon próbálták megérteni a külsősöket, mert ők gyűlölik őket, és akkor őket mit érdekel, hogy a külsősök milyenek. Holott ugye pont ebből volt a probléma, hogy mivel a külsősök nem értették őket, ezért nekik estek. És ebből lett végül is a legnagyobb probléma.
Én mindennel egyetértek, amit mondhatok, tehát hogy a témákkal, úgyhogy ezeket nem is ismétlem el, hanem bedobok még újabbakat. Lehet, hogy ilyen így az irodalom terapeutaság vagy segítő szakemberség fókuszából is, de hogy nagyon erősnek érzem egyébként az időcsodákban is az, hogy hogyan reagálunk traumákra. Tehát ugye mondtam az előbb, hogy sajnos szegény szereplőket elég sok trauma éri. Ilyen-olyan veszteség, ugye egyrészt a háború erőszakossága miatt végül szétverik a közösségüket, ugye, ahogy mondtad, hogy erről szól, hogy a Covent így folyamatosan támadják, meg abszolút személyes veszteségek, haláleset, vagy egyszerűen csak az, hogy ugye az élőhelyükről el kell menni, stb. És hogy ki hogyan reagál a traumákra, és hogy ebből is látunk ilyen példákat, hogy van, aki bezárkózik, ugye kicsit, mintha meg se történt volna, jó, ne beszéljünk róla, nem beszélek róla, és ugye van, aki meg átmegy a rögös úton az abban, hogy megpróbál ezzel együtt élni, szembenézni, és akkor eljut valamiféle megbékélésig, és akkor nyilván a két véglet között mindenfélét látunk, és erre nagyon rákapcsolódva a veszteség és a gyász témája szerintem nagyon erős benne. Lehet, hogy én ugye frissebben olvastam az időcsodákat, lehet, hogy abban egy picit erősebb, nem tudom, most így nem emlékszem, de szerintem azért mind a kettőben megjelenik, tehát hogy mit tud okozni egy embernek a lelkében, a viselkedésében, a reakcióiban az, hogy folyamatos veszteségek érik, folyamatos gyászreakcióban van, és hogy hogyan lehet ebből aztán gyógyulni.
Ez is tök jó, tehát tényleg mindent, amit felvetettetek, valóban igaz vagy én is úgy gondolom, hogy ezek valóban mind benne vannak, és ezzel kapcsolatban még van egy, amik kicsit talán provokatívnak is tűnik, a vallás kérdése. Azért, aki olvasta, azt tudja, aki nem olvassa, és még itt velünk van ebbe a beszélgetésben, mert azért elég korán belecsaptunk így a csodaidőknek egészen a közepébe. Alapvetően ugye említettem is korábban a Coven egy vallási közösség. és ugye ezen a valamennyi szereplő, tehát mind a három nézőpont karakter kapcsolódik ehhez a világhoz. Ugye a Judy karaktere, ő egy külsős lány, aki bekerül a Covenbe, és ő ennek a közösségnek lesz a része. Tehát ő adja nekünk ezt a külső szerepet, akin keresztül gyakorlatilag minden expozíciós eszköz, azért nagyon sok mindent megtudunk erről a világról, és benne ugye a vallásról, ehhez a bokráról, ami az ő szentkönyvük, a Biblián alapuló, és nyilván ahhoz nagyon hasonló szentkönyvről. Akkor ott van Gin, akit én a fejemben mindig Ginnek hívok, de végül is ez teljesen mindegy, aki ugye ennek a vallásnak és ennek a közösségnek egy központi embere, egy központi karaktere, ő egy nagyon nagy tudású, nem csak hogy a vallást ismeri, de nyilván politikai szereplő is, hiszen a közösséget vezető egyik ember, és ugye ott van Ján, aki pedig a Covenből úgy mondja a regény, hogy kiszakadt, tehát elhagyta ezt a közösséget, de hogy maga a Covennek a moralitása, a szempontjai, ezek gyakorlatilag végig vele vannak akkor is, amikor a külsős világban él, hiszen rendszeresen a saját visszaemlékezéseiben is idéz ebből szövegeket. Az, ami ott kapott morális iránytűt, az ugyanúgy megjelenik az ő külsős élete során is. Ugye ezt lehet tudni, hogy az írónő, ő ugye, ha jól tudom, lelkész, de majd pontosítjátok, tehát, hogy nyilván az ő életében is fontos szerepet tölt be a vallás, hogy éreztétek-e ti bármikor azt, hogy prédikálni akar nektek a könyv, hogy ezt a vallást ő egy olyan eszköznek tartja, hogy úgy gondolja, hogy csak ezen belül lehet elérni ezeket, mert hiszen mégis mind a három szereplőt ezen keresztül látjuk, vagy épp az erős a könyvben, hogy ugyan egy vallási közösségről beszél, de hogy nem ez a központi szerep, tehát hogy nem ez a központi olvasata, tehát hogy sose akar nekünk úgymond prédikációt tartani.
Én abszolút nem éreztem a prédikációt, szerintem ha éreztem volna, akkor nem lenne ekkora kedvencem. Én azt érzem, hogy a vallás kapcsán is ugyanúgy felteszi a kérdéseit. Tehát hogy ugyanúgy, ahogy a felelősségvállalásról felteszi a kérdéseit, a közösségekről, és amiket végül is itt elsoroltunk az előbb, ebbe így beleillik az is, hogy igen, a vallásról, illetve a hitről is szól, de szerintem ez sosincs így az arcunkba tolva, vagy tehát, hogy igazából úgy van, ahogy a Covenben is ezt élik, hogy ugye nekik is ez olyan természetes, és beszél arról is, hogy például a Covenben is vannak olyanok, akik igazából nem Isten hívők, hanem hogy ők élnek a Coven szerint, szokásokat felvették, csinálják, de hogy nincs egy meggyőződéses hitük, és hogy ezzel szemben meg vannak olyanok, akiknek van, vagy akik megküzdöttek azért a hitért, tehát ugyanúgy átmentek ezeken az utakon, és eljutottak a saját hitükhöz. Szóval szerintem ezért nagyon jó, hogy erről is igazából így kérdéseket rak az olvasó elé, vagy ilyen utakat megmutatja, hogy lehet, mint lehet, de hogy én abszolút sosem éreztem ebben valamiféle térítés szándékot sem, úgyhogy szerintem abszolút minden így a helyén van, és úgy átszövi az egész könyvet.
Guinness tulajdonképpen ki is mondja, amikor az egyik fejezetben az Oderut 17-nek a külsős elnökével beszél az elnöki palotában, hogy ők tulajdonképpen nem úgy vallásosak, mint ahogy ezt külsős étteremben gondolják, hanem hogy ez egy, az övéke egy életforma, ugye a tudomány és a irodalom, meg mindennek a nyelve is a Nitán, az a Covennek a hivatalos nyelve, és hogy ők ezt megélik, mert hogy a közösség és a hagyomány azt mondja, de például a többség, ahogy Gin ugyanezen a beszélgetésen elmondja, ahogy Panka is mondta, hát kvázi ateista. Mert hogy magában Istenben nem hisznek, csak mivel ott a hagyomány, és ott a család. Igen, és itt fontos megemlíteni, hogy ott a nagycsaládok a legfontosabb társadalmi egységek, úgymond az egy Bloodkinba tartozó ember egy nagycsalád, és akkor ők mennek a nagygyűlésre, és kvázi a saját körzetükbe ez a nagygyűlés dönt az ügyekről. A körzetvezetőkkel, például a mazdrákkal, akik elnökölnek, Tehát így, hát a közösség dönt úgy szólván, és visszakanyarodva arra, hogy ugye a bokra ennek az egésznek úgymond a meghatározója, tehát mert nem csak egy szent könyv, hanem sok minden bírói döntésben, meg egyéb hivatali ügyekben is arra alapoznak, mert ugye van egy főszöveg, amit annak idején egy nagy Andreas nevű hosszú életűnek mondott, Calvin egyik alapítója ugye megírt, és azon a főszövegen nem nagyon változtatnak, és vannak a mandiszok, amik ugye a magyarázatok. Tehát ilyen magyarázatokat, azokat már a közösségvezető írtak hozzá, de ugye azok magyarázzák ugye a szöveget, magát a főszöveget, de azon ugye nem nagyon változtatnak. És kérdésre ténylegesen válaszolva, azért vezettem ennyire be, mert ugye sok bokra idézett, meg ilyesmi van benne, de igazából, ahogy Panka is mondta, ezek nem prédikációk, mint inkább úgymond magyarázatok, és úgymond a világot építik, ezért úgy belesimulnak a szövegbe, meg természetes, hogy ezek ott vannak, mert másképp nem értenénk a Calvint tulajdonképpen ezek nélkül.
Igen, meg így nagyon jó, hogy így felsoroltad ezt, hogy épül föl kicsit a rendszer, mert most komolyan így, hogy összeállt nekem gyakorlatilag a regénybe, úgy van összerakva, hogy említettem a zsidókat, említettük a Bibliát. Ez, hogy van egy alapszöveg, meg vannak a kiegészítők és a közösség alkot szöveget, ez meg kicsit az iszlám világát hozza, hogyha belegondoltok, mert ott is van a Korán, amihez nem nyúlunk hozzá, meg vannak a szunnák, meg vannak a jogtudósok. Szóval, hogy igazság szerint egy kicsit minden össze van gyúrva, és ezzel vissza is tudok kapcsolni arra, amit az erejéről mondtunk, hogy ezért annyira ismerős a világa, mert hogy ott vannak a mi világunknak a részletei, teljesen jól összegyúrva, és akkor kapunk mégis egy teljesen új dolgot. És itt mondanám el, hogy szerintem ez is a csodaidőknek egy nagy része, szerintem a csodaidők sikerében, hogy milyen világot teremtett. Ugyan volt már erről szó, hogy ugye megvan ez a nitán nyelv, ami a Calvinen belül egy nyelv, de ezt a Görgeiet ezt megalkotta. Tehát ezt a nyelvet ő létrehozta. Meg ahogy fölépül a világ, amilyen részleteket megtudunk róla, így olvastam most, ahogy így készültem a beszélgetésre, olvastam, hogy találtam kritikákat, stb. És ezt volt, aki akár a gyűrűk urához hasonlította, vagy más ilyen nagy világteremtő, fantasztikus könyveknek, hogy nektek amúgy mennyire tetszik a világa? Mert így, hogy gondolkoztam, igazából a saját kérdésfeltevésemet is megcáfolom, nyilván nem is prédikálhatna a szerző, hiszen nem épít föl egy ideális világot. Tehát a Calvin sem egy ideális világ ebben, ahogy a külsős világ sem egy ideális, de mégis ezzel együtt egy nagyon valósághű, a saját gazdasági, politikai világunkon alapuló gyakorlatilag jövőképet, ha mondhatjuk ezt jövőképnek, vázol föl, hogy mi erről nektek a véleményed.
Igazából a bokra kimondja, hogy emberek vagyunk mindannyian. Tehát ahogy elmondtad, hogy elég sok vallásból, közösségből merít, és hozza össze magát a Calvint, úgymond. És ez azért van, mert hogy embereknek tart itt mindenkit, a külsőst, Calvinit, a vaknikat, a különállókat, a katolikusokat, protestásokat, meg vannak még a josziánusok is, hogy mindent így, meg a saitákat ne adjuk ki, mert ők képviselik itt tulajdonképpen a muszlimokat igazából, vagy hát inkább a közel-keleti vallású embereket, hogy itt azt próbálja meg elmondani, hogy itt mindenki ember, és emberek vagyunk, hogy próbáljunk meg együttműködni, és azt tudni kell, hogy a szerző, amellett, hogy református lelkész, teológus, hebraista, műfordító és nyelvész. Tehát az, hogy alkotott egy külön nyelvet, szerintem ez egy kísérlet volt. A vallásokkal is kísérletezett, ami látszik is, és jól tette, mert ért, ő látszik, hogy ért hozzá, és jól csinálta. Meg szerintem a nyelvén nekem nagyon tetszik meg azt, hogy tényleg próbált még szent szövegeket is írni hozzá. Ha egyszer kész lesz a bokra, akkor én el fogom olvasni, ez biztos, úgyhogy ez én már nagyon várom, ahogy a zöld csillagokat is, hogy megtudjuk azt is, hogy alakult meg ez az egész Calvin.
Lehet, hogy egy kicsit furcsán fog hangzani, amivel kezdem, de hogyha lehet, hogy valaki úgy kezd el nekem mesélni erről a könyvről, hogy így elmondja szárazon, hogy hát van egy vallási közösség, a Coven, akik ők élnek valahogy, és vannak a külsősök, és akkor lehet, hogy soha nem olvasom el ezt a könyvet, mert így most annyi, tehát hogy azért nem úgy színes ez a világ, mint mondjuk egy fantasy könyv, ahol nem tudom, milyen csodálatos lények élnek, vagy mint egy olyan sci-fi, amiben már ilyen nagyon-nagyon, tényleg ilyen nagyon izgalmas koncepciók vannak, de hogy szerintem attól lesz izgalmas ez a világ, hogy a nyilván önjogán is az, de hogy igazán attól, hogy szereplők szemen keresztül látjuk. Tehát, hogy ugye Judy az első fejezet, akiről elmondtátok, hogy egy kislány külsős világban él, és ő az elején nagyon idealizálja a Covent, szeretne bekerülni, az az álma, mert hogy nem találja a helyét a világban, nincs igazán senkije. És akkor olvasóként nyilván bevonódunk, és mi is már nagyon kíváncsiak leszünk, hogy ez a mások által kicsit megvetett, ahogy mondtad Maria, hogy ugye ilyen hullazabálóknak, vagy minek hívják őket, világot, ez a kislány idealizálja, hogy akkor vajon milyen, nagyon kíváncsiak leszünk rá. És aztán ugye jön Ján, azt hiszem, nem tudom, hogy ő a második, nem ő a harmadik, mindegy, teljesen mindegy, aki pedig egy benn élő fiatal, egy Covenben élő kamasz fiú, és azért az ő szemével már azt látjuk, hogy hát ez nem olyan ideális világ, mert azt hiszem, az még nem hangzott el, hogy ugye mivel egy nagyon erős gazdasági alapjai vannak ennek a közösségnek. Ezért nagyon nem mindegy, hogy ki kivel házasodik, hiszen a vagyonokat ugye meg kell őrizni, erősíteni kell a politikai szálak, hogy tényleg melyik család melyikkel olvad össze egy házasság során, az nagyon fontos. És hát ugye rendezett házasságok vannak azért a legtöbb esetben. És Ján is egy ilyen helyzettel szembesül, hogy egyszerűen csak így megmondják neki valamikor, hogy akkor tessék, ő lesz a feleséged. Vagy legalábbis közeledik ez az időpont, amikor ez kiderül. És hát azért érthet, szerintem érthető módon ez, ennek annyira nem örül. Tehát, hogy meg ugye ott úgy látjuk már ezt a, tehát kicsit az idealizálástól mentesen, mert egy ott élő fiú, aki nyilván lázad a rend ellen, mert hát kamasz. Tehát, hogy nagyon zseniális az, ahogy meglátjuk ezeket ennek a világnak különböző aspektusait. És ahogy tényleg mondtátok ti is, hogy sem a Coven, sem a külsős világ nem idealizált, és ezért nincs a szánkba rágva az, hogy nekünk mit kell gondolni, hogy azt kell gondolnunk, hogy az egyik oldal az csodálatos, tökéletes, a másik meg az ellenség, vagy nem tudom, hanem árnyalatok vannak, és úgy olvasóként is ebben igazodunk el, vagy ahogy halad előre a történet, és nem is kell választani, tehát nem az a cél, hogy itt eldöntsük, hogy szerintünk melyik a jobb, hanem ahogy tényleg Zsani, te is mondtad, hogy mindenhol emberek élnek, és hogy ez valahogy így kerek, szóval szerintem ez az egyik ilyen nagy titka, hogy rögtön nem egy ilyen objektív leírást kapunk, hanem rögtön viszonyulásokat, és akkor mi is rá vagyunk arra kényszerítve, hogy mi is így valahogy viszonyuljunk ez a világhoz.
Egyébként tényleg jó ezeket, hogy elmondtad, mert hogy pont a világnak ez a komplexitása volt például számomra az egyik fő vonzereje a történetnek, hogy valóban nem kapunk egyértelmű válaszokat. Tehát, hogy egész végig persze érződik egyfajta, de inkább ezt azt mondanám, hogy nem is tudom, hogy egy... Tehát valahogy átszűrődik, én úgy gondolom, hogy amit a szerző talán helyesnek érez a világról, hogy főleg ez az empátián és az egymás felé való odaforduláson, és azon, amit Zsani mondott, hogy ugye mindannyian emberek vagyunk, és forduljunk egymáshoz úgy. Tehát alapvetően egy ilyen humanista üzenete van a történetnek, de hogy azon belül meg nagyon is egymással eltérő szempontokat hoz össze, és ez ugye jelentkezik a mindenféle téma szintjén, és ezért is tud szerintem kapcsolódni nagyon könnyen az olvasókhoz, vagy bármelyik olvasóhoz, mert olyan a témája, és hogy a saját világunkra is reflektál. És itt akartam mondani egy idézetet, ami most engem nagyon megfogott, amikor elkezdtem újraolvasni a Csodaidőket, hogy van, amikor ugye Ján elkezd kifelé kacsingatni a Covenből, akkor eljár egy ilyen közösségbe, ahol ugye külsősök vannak, és ott hangzik hangzik el ez a mondat, nyilván ez egy propaganda szöveg, de akkor is jól megfogja, hogy életet adtak nekünk, de jövőt nem voltak képesek adni. És hogy ez nekem azért tetszett most nagyon, mert ugyan amikor ez a csodaidők megjelent, akkor mondjuk nem volt ennyire jellegzetes mondjuk a klímaszorongás, vagy az, hogy mit gondolunk a közeljövőnkről, vagy ilyesmi. De ez a mondat és ez az érzés nagyon könnyen rávetíthető erre a mostani érzésre is. De ugyanúgy az is, amit a háború kapcsán mondtunk, hogy az a fajta feszültség, hogy érződik adott esetben a világban, hogy mintha sodródnánk bele valamibe, amiben egyre kevésbé van irányítási lehetőségünk, tehát hogy egyre kevésbé tudjuk irányítani az eseményeket, és hogy mennyire fölértékelődik adott esetben az egyéni felelősségvállalás, vagy az egyén szerepe, hogy felszólal bizonyos dolgok ellen, mint adott esetben azt gint teszi a történet bizonyos pontjain, ugye akár bennem belülről, és hogy nekem például ez egy ilyen nagyon, nagyon erős pontja a történetnek.
A jó történetek azért jók, mert minden korban tudnak valamit mondani, és lehet, hogy tényleg, amikor megíródott, nem tudom, mikor íródott a csodaidők, mert mondta Zseni, hogy 2006-ban jelent meg, de hogy mióta kezdte elírni a szerző, de hogy igen, akkor jó, hogyha még tud adni, és ki tudja, mit tudom én 10-20 év múlva, mit fog még adni.
Igen, és hogyha már beszéltünk így a fantasztikum kapcsán is a regénynek, hogy milyen, hogy alkot világot. Ugye nagyon sokszor fölmerül ez, bár ez talán marginális kérdésnek hathat, de azért időként időről időre előveszik, hogy mennyibe tekinthető science fictionnek ez a történet. És hogy igazából erről is kíváncsi lennénk a véleményetekre, mert nekem is van egy véleményem, és kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondatok erről a dologról, meg hogy egyáltalán fontos-e ez mondjuk a regény szempontjából.
Én nekem, ha nagyon zsánerileg el akarnám helyezni, akkor az egy társadalmi sci-fi családregény, némi űroperás beütéssel talán, de inkább úgy az első kettő, ami nekem erős. Hát egyébként ezt a több helyen próbálja ezt szifisíteni, főleg a fizika terén, például az interszoláris ugráshoz való, ahogy ő magyarázza, tehát ezek a bémező, meg a Bordenstein hullámzás, meg ilyenek, meg ugye ott van a 3D-sak, amit azért ugye Judy végett elég részletesen leír, de akár említhetnénk a járműveket is, mert ugye a RASZ cégeknek egy része ugye járműgyár, és ott elég részletesen leírják például a gémeket, vagy mondjuk a detáknak a leírása, amik ugye holografikus mezőt képesek létrehozni. Meg hát ugye a maga a társadalmi beállítottság is valahol science fiction, mert igaz, hogy ismerős, de mégis ugye ezek az új elemek akár a külsősöknél, akár a kávenieknél, ezért mégis mássá teszik, meg szerintem a technikai fejlettség, ami talán erősíti, hogy nem csak egy családregényt helyeztünk az űrbe, hanem próbálja valamennyire alátámasztani. Amúgy, ha jól tudom, az informatikához is ért például, tehát ez a 3D-sak, meg a deták, azok biztos, hogy ezért vannak benne, vagy a többi részéhez, tehát a fizikához, meg ilyen mérnöki dolgokhoz mennyire ért, azt nem tudom sajnos.
Számomra ez egy ilyen darásfészek téma, ez a sci-fi, nem sci-fi, soroljuk be, ne soroljuk be, és meg sem próbálok úgy tenni, mintha bármennyire is egyébként így értenék az ilyen műfaji besorolásokhoz, valószínűleg ti jobban tudjátok ezeket. Én ilyen kibújva a válasz alól, és nagyon diplomatikusan azt tudom mondani, hogy szerintem az is mutatja, hogy milyen jó könyv, hogy így nehéz besorolni. Tehát, hogy pont azért, mert hogy aki mondjuk nem olvas sci-fit, annak is én egyébként bátran ajánlanám, mert meg fogja találni azt, amit meg ő szeret, akár a családregény részt, akár a karakterközpontúságot, stb. Minden, amit itt elmondtunk. De aki meg olvas sci-fit, annak meg szerintem azért van rá esélye, hogy tetszeni fog, mert nyilván oda is be lehet sorolni, vagy tehát, hogy oda is illik, és hogy ez megint csak így a jó könyvek sajátja, hogy nem biztos, hogy rá tudunk húzni egyetlen egy címkét, hanem valahogy szétfeszítik ezeket a kategóriákat, vagy újakat alkotnak.
Mondjuk én így, én képvisem akkor a másik végletet, én minél többször elolvasom, én nekem is még gondolok rá, mint science fictionként, mert nyilvánvaló a keretek megvannak a science fictionhöz, tehát hogy a külsőségei mindenképpen megvannak. Az, hogy igazából ezeket az elemeket el lehetne úgy távolítani, szerintem el lehetne úgy távolítani, hogy a történet magja ne sérüljön. Tehát, hogy nekem sokkal erősebb nyilván ez a családregény vonulata, egy nagyon nagy ívű, tényleg ilyen hosszú időtartamot átölelő, még ha nem is generációkat, de azért hosszú időt átölelő történet. Hogy nekem ez a része sokkal hangsúlyosabb, de igazából azért is próbáltam itt provokálni, mert hogy szerintem igen, valahol ott van pont az igazság, amit te mondasz, hogy valahol nem ezt érzem lényegesnek. De tudom, erről volt is téma meg ugye annak idején, hogyha jól emlékszem, még jelölték ugye Zsoldos díjra a regény, de talán pont azért távolították el, mert nem azért vették le, mert hogy sorozat és sorozatot, tehát nem a sci-fi minősítést kérdőjelezték meg, hanem mint sorozat nem kerülhetett föl, azt hiszem a jelöltek közé, de hogy igazából valószínűleg nincs annyira jelentősége ennek a kérdésnek, úgyhogy én tényleg csak provokálni akartam. Viszont akkor így kicsit rátérhetnénk az időcsodákra, mert itt egy nagyon komoly feladatot szeretnék rátok szállni, hogy kicsit meséljetek már arról, hogy miért jó az időcsodák, ami így furcsának tűnik, hogy akkor miért beszélgetünk erről, hogyha ezt felvetem, mert hogy ugye én nagyon szeretem a csodaidőket, de amikor meghallottam, hogy készül egy időcsodák, ami igazából ugye arra épül, hogy az alap történetet bizonyos ponton, ami döntést hoznak a szereplők, azt az írónő megváltoztatta, és más irányokon viszi el a cselekményt. Hogy mi többet tud ez hozzáadni az eredeti regényhez, akár témában? Ti miért szeretitek az időcsodákat?
Én elsősorban azért, mert kitágítja a kavent. Tehát sokkal többet, és megtudunk róla, és ezáltal sokkal közelebb is hozza az olvasóhoz magát azt az újfajta társadalmi berendezkedést. Emellett például, ami nekem nagy kedvencem volt a csodaidőkben is, és még nem beszéltünk róla, az a mentalitás, és ahogy azt használják például a döntéseknél, vagy egy-egy bírósági tárgyaláson, vagy bizonyításra, meg ahogy ez az egész mechanizmus működik, az egy nagyon érdekes dolog, és én akár egy külön könyvet is elolvasnék róla. Ez kibővíti azzal, hogy amit már említenek a csodaidők végén, hogy a nieszziek használják a mentális nyelvet. Tehát, hogy nem gondolatot olvasnak, de hogy egymással a mentalitás által a jó mentalisták közülük tudnak beszélni. Na most ez Judy révén, akinek máshogy derül ki a mentális képessége, és átdolgozzák a fájdalmaim meg mindenen, felfedezik ezt a mentális nyelvet Judy által, és így behozzák a történetbe. És akkor ezt a mazdrák megtanulják, és tudnak egymással beszélni. Például ez egy olyan elem, hogy ami nagyon kibővíti az univerzumot. A másik, ami szerintem nagyon kibővíti, hogy itt nem Jan szakad ki, hanem Gin, aki itt már hamarabb kapcsolatba kerül a kiszakadt közösségekkel, amit még szintén nem említettünk a csodaidőkből, de ugye ott nem is kapunk belőle annyit, itt viszont Gin révén sokkal többet. Ezért a kiszakadtak sokkal érthetőbbek, vagyis megérthetőbbek szerintem az időcsodákban. Elsőre így nekem ennyi jut erről eszembe, és igazából szerint a másik, ami még az meg írástechnikai dolog, hogy szerintem az írásilag is annyit fejlődött a szerző, hogy szerintem még olvashatóbb, vagy nem az, hogy olvashatóbb, tehát még élvezhetőbb, inkább így akarom mondani, meg levetett sok olyan esetleg megakasztó dolgot, ami esetleg így sokadik újraolvasásra már a csodaidőkben észrevettem. Meg sok hiba ugye kiküszöbölődött, ami még ott benne volt, benne maradt azért a csodaidőkben.
Azt tudom mondani első körben, hogy hát azért jó, mert még 4 könyvnyit eltölthetünk ebben a világban. ami mindenképpen jó. Egyébként nagyon érdekesnek tartom az időcsodák koncepcióját, mert így olvasóként, meg magyar szakot végzettként azt gondolom, hogy az irodalomban nincs értelme feltenni a mi lett volna, ha kérdést, mert mi lett volna, ha hát így írta meg az író, tehát így lett, szóval ez nem így működik. Viszont irodalomterapeutaként ilyen is felszoktam tenni a csoportokban, hogy hát egyébként mit gondolnak arról, hogyha esetleg ez a szereplő más döntés hoz, akkor mi lett volna, tehát hogy lehet értelme, és itt is ugye végül is egy ilyen mi lett volna, ha kérdést tett föl Eta, és szerintem nagyon-nagyon izgalmas, hogy ilyen ollóként nyílik szét a két könyv cselekménye, tehát hogy ugye az első pár fejezet az ugyanaz, azt mondjuk így át is lehet ugrani, ha az ember még emlékszik a csodaidők elejére, és akkor ugye van egy fordulópont, ahol más döntést hoznak a szereplők, ami egyébként szerintem egyrészt nagyon ilyen, hogy is mondjam, ilyen terápiás hatás volt, mert egy ilyen viszonylag rossz döntést tesznek jóvá, és ez már csak olyan jó is volt olvasni, hogy végre itt jól történik, és akkor tényleg úgy először csak apró dolgok változnak meg ennek hatására, és hát ugye a negyedik könyv, ami most jött ki, én már olvastam, de nem fogok spoilerezni, de hát ott már olyan, mintha egy teljesen más történetet olvasna az ember, tehát hogy ezt is úgy érdemes, vagy érdekes végigkövetni, hogy hogyan változik tényleg ugye ez a pillangó hatás, hogy egy apróság meg tudja változtatni az egész történetet, és én azt gondoltam magamról, hogy hát a csodaidők az alap, és akkor az időcsodák lesz egy ilyen kis érdekesség, hogy persze elolvasom, hát nyilván elolvasom, ha már megjelent, de hogy engem az ugyanúgy behúzott, és ugyanúgy, tehát ilyen önjogán olvastam már, és mondom, nekem most frissebb is az időcsodák a fejemben, mert ugye azt olvastam. Tehát lehet, hogyha most elkezdeném újraolvasni a csodaidőket, lehet, hogy az lenne furcsa, hogy de hát ez nem így volt az időcsodákban. Úgyhogy szerintem már csak azért is érdemes elolvasni, mert hogy egyszerűen kuriózum. Tehát, hogy biztos valaki már megcsinálta valahol hasonlót, mert minden megcsináltak már valaha, de hogy én nem nagyon olvastam még ilyet, és hogy érdemes akár így a saját olvasó reakcióinkat is figyelni, hogy mennyire tudom elfogadni, hogy de hát ez nem így volt, és hogy mennyire várom azt, hogy mondjuk visszakanyarodjon a történet oda, amit ismerek, és hát nem fog visszakanyarodni, tehát azt azért elmondhatom, hogy nyilván annak nem lenne sok értelme, hogyha ugyanazt a történetet írta volna meg, úgyhogy szerintem érdemes, mindenképpen érdemes belekezdeni, már csak azért is, mert tényleg nagyon érdekes olvasmányélmény.
Engem főleg ezzel a saját reakcióink monitorozása a dologgal fogtál meg, úgyhogy nem is lehetséges. Én is egyébként, nekem is az első gondolatom inkább az volt, hogy minek húzzunk le egy új bört valamiről, ami már úgy volt jó, ahogy volt. De akkor ezek szerint az alapján, amit elmondtatok, azért van annyi kraft és újdonság ezekben az új időcsodákban is, hogy azért érdemes vele próbát tenni.
Azt is hozzátenném az előzőek azt, hogy szerintem bizonyos szempontból az időcsodák mélyebb. Valahogy erőteljesebbek az érzelmek, főleg mivel nem tudom, az első részből lesz spoilerezni. Most így a Jánnak a döntése változtat ugye a dolgokon, és ugye Ján is valahogy most itt nem annyira zárkózott, és az ő érzelme is sokkal erőteljesebbek, ami azért az egész története rá rakja ugye a hangulatát, hogy ő erősebben fejezi ki a saját érzelmeit. Mert a végig a csodaidőkben be volt zárva, hogy nehogy véletlenül kiengedje a Kaveni önmagát, aki belül volt. Tehát szó szerint elfojtotta ugye a Jánt, hogy ő kívülre a polt mutathassa, és ez tehát olyan szinten fájdalmas lehetett neki, hogy nem is tudom. Itt konkrétan az időcsodák első résznek a 6. fejezeténél tartok, és ott konkrétan sír a fejezetben többször is. Tehát, hogy olyan erőteljesen éli meg az érzelmeit, ami belesodorja az olvasót is. Már csak ez a változás, hogy ő mer önmaga lenni, és kiereszteni a fájdalmát, a csalódottságát, meg minden már, ez egy olyan elem, ami hát bevonz jobban, meg mélyebb, tehát mélyítette, a saját szereplőit is mélyítette, mert ugye Judy is egy kicsit más, meg persze Gin is, ugye a körülmények változása véget.
De ez igazából olyannak hat, mint hogyha a csodaidők lett volna egy kicsit az elfolytások regénye, hiszen hogyha azt nézzük, ott, ahogy mondod, Jan teljesen elfolytotta a saját személyiségét, azért Judy is nagyon bezárkózott volt, meg gín is, akár már a saját pozíciójából fakadóan, akkor azt mondjátok, hogy az időcsodákban egy kicsit kinyílnak, vagy kicsit más, hogy kicsit nyíltabban?
Hát azt hozzá kell tenni, hogy ugye az első két csodaidők kötetet még az Animus kiadó adta ki, tehát ott a kiadónak abba azért nagy beleszólása volt, és amit erre néhány dolog, nem tudom ezekről pontosat mondani, hogy mik voltak, amiket Eta másképp írt, aztán a kiadó úgy döntött, hogy ne úgy legyen. Szerintem ebből indult aztán ki, hogy amikor a Animus úgy döntött, hogy hát nem adott el elég könyvet a szerző, hát akkor elengedjük a kezét, és volt sokáig is ebből látszott, hogy a Eta hát ez nem érintette annyira jól, és nehezen is indult neki. Tehát a harmadik könyv például úgy jelent meg, hogy elő kellett előtte rendelnünk, úgyhogy még nem is biztos, hogy kijön a könyv, és azt hiszem, hogy ki is kellett azt hiszem fizetni a harmadik kötetet, és nem az, hogy vállalkozáson felül, tehát olyan sokan előrendelték, hogy az emlékszem a harmadik kötetnél, hogy az első adag, amit ő a nyomdától meg akart rendelni, az nem volt rá elég. És erre nem volt, és az Animus meg, hogy mert nem tudom a pontos számot, de hogy valami olyan irreális eladást akart, hogy én nem is tudom. Tehát, hogy így lesz aztán ez.
Elkötelezett rajongó bázisról.
Igen.
Én erre csatlakoznék rá, illetve még egy korábbi kérdésedre vagy témára, hogy ugye ez a bőrlehúzás, hogy te úgy, ahogy felmerülhet a kérdés, hogy miért is van erre szükség, de hogy tényleg azért ne gondoljuk azt, hogy tehát ugye ez nem egy hollywoodi, nem tudom, szuperhős film, amihez megcsinálják a 25. random sorozatot, hanem hogy ugye tényleg egy... úgymond a kiadó úgy lemondott róla, vagy, tehát hogy nincsen mögött ilyen nagy marketinggépezet, ugye most is, ahogy megjelent az új rész, ugye Eta írta, hogy hát ő egyedül postázza a könyveket, tehát hogy ő maga a vállalkozás, tehát hogy azt gondolom, hogy aki arra vállalkozik, hogy így a saját négy kötetes regény folyamát megírja így, az biztos, hogy egy nagyon erős ilyen belső elhivatottság kell, és az nem fogja elalibizni, tehát hogy nem azért, mert itt ilyen, nem tudom, dollármilliókat tudok ezzel keresni, ami lehet, hogy néha egy újabb hollywoodi film motivációi között ott lehet. Tehát, hogy ezért is gondolom, hogy tényleg, aki úgy dönt, hogy elolvassa, az mindenképpen fog pluszt kapni tőle. Tehát, hogy nem egy ilyen csodaidő kettő, amiben mondjuk így három dolog megváltozott, hanem hogy tényleg egy teljesen más történet. És így gondolkoztam ezen, amit kérdeztél, hogy vajon így nyíltabbak-e, vagy érzelmesebbek-e a szereplők. Hát én mondjuk talán Judynál mondanám, hogy ő azért nem biztos, tehát hogy neki azért ott az időcsodákban is úgy vannak ilyen, tehát ő talán ott egy picit, mintha zárkózottabb lenne, de ez nem tudom igazából. De mondjuk a férfi szereplők szerintem mindenképpen egy picit így nyitottabbak, meg jobban felvállalják talán az érzéseiket.
Hát jó, akkor mindenkinek azt mondjuk, hogy olvass el a csodaidőket, és olvass el utána az időcsodákat is, és olvassák minél többen ezt a sorozatot, mert én is úgy gondolom, hogy mindenképpen megérdemli a figyelmet, és aki esetleg még nem találkozott vele, reméljük, hogy most kis kedvet kapott hozzá, hogy olvasson erről. Én akkor nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy itt voltatok velem ma este, és tudtunk beszélgetni, még hogyha éppen, hogy csak talán megkorcolgatottuk a felszínt, mert tényleg ennél annyival sokkal több téma és sokkal mélyebben van földolgozva a könyvekben, hogy igazából most csak felvillanthattuk egy-egy árnyát a csodaidőknek. Úgyhogy én köszönöm mindenkinek, hogy egyrészt, hogy itt voltatok, a hallgatóknak is, hogy végighallgattak bennünket, és reméljük, hogy jól szórakoztak, vagy éppen találtak valami érdekeset abban, amit elmondtunk. Úgyhogy viszlát mindenkinek, a Mobcast pedig hamarosan fog még jelentkezni. Sziasztok!
Sziasztok! És pillekönnyű minden válasz, és hogy stílszerűen búcsúzzak mindenkitől, kára lift, azaz jó éjszakát!
Sziasztok, nagyon jó volt. Köztetek még tudnánk szerintem sokáig beszélgetni, de ez is egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt.
Sziasztok!